A nagyszülő-szülő unoka kapcsolatok formálódása és működése a pszichológia egyik kevéssé vizsgált területe, pedig a nagyszülők a társadalmi változások ellenére napjainkban is rendkívül fontos szerepet töltenek be az unokáik életében. Akkor is, ha manapság nagyon sok nagyszülő még dolgozik. Akkor is, ha sok esetben több ezer kilométer választja el az unokától a nagyszülőt. Akkor is, ha a gyerekeik válása végletesen kielezheti a helyzetet a nagyszülők és a család többi tagja között. Ráadásul a nagyszülői szerep is egy tanulási, fejlődési folyamat eredménye, és ez bizony sok súrlódással járhat a családon belül. Nagyszülők a kispadon, 11 tévhit a generációk közötti konfliktusokról. Egy nagyon fontos könyvről beszélünk most, melynek szerzője Elstipkovics Erika ismert pszichoterapeuta, a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító igazgatója. Esen néhány szó arról, miféle tévhitekre gondoljunk, például arra, hogy a nagyszülő dolga a kényeztetés, vagy hogy a nagyszülők rivalizálása természetes, hogy a nagyszülő pontosan tudja, mit hogyan kell, hogy az unoka fárasztó, a mai nagyszülők meg nem kérnek belőle. És nagyon érdekes a címben jelzett focis hasonlat is, mármint hogy hol a helye a családban a nagyszülőnek. Kezdjük ezzel a beszélgetést.
Elég vegyes a kép is, meg az elképzelések is, hogy mi is ma egy nagyszülő. Ugye nagyon sokakban az az emlék él, hogy olyan, mint régen, tehát egy őszhajú, szemüveges, állandóan főző nagymama, meg egy örökké barkácsoló nagypapa, aki az unokáival együtt barkácsol. De hogy ez azért ma elég vegyes, hogy melyik családban milyen a nagyszülő, de hogy én nagyon fontosnak tartom, és azt látom, hogy vannak családok, akiknek nagyon hiányzik, vannak családok, ahol tényleg nagyon aktívan bekapcsolódnak a nagyszülők, és vannak olyan családok, ahol különféle okok miatt egy erős távolság van a szülők és a nagyszülők között, és emiatt ugye az unokák és a nagyszülők között is. És valóban én úgy fogom föl ezt a kapcsolatot, mint tényleg a kis padon ülő játékos, aki figyeli végig a mérkőzést, tehát azt gondolom, hogy a pályán a szülők vannak és a gyerekek, és a nagyszülők azok figyelemmel kíséri, tehát ez azt jelenti nekem, hogy mindent tud, hogy mi történik a családban, hogy rendszeresen kontaktál a gyerekével, rendszeresen kapcsolata van az unokájával, akár Skype-on, akár élőben, és nagyjából tudja azt, hogy érzem meg, mi zajlik a gyereke és az unokája a családjába, de bízik abban, hogy akik ott vannak a pályán, azok jól csinálják azt, amit csinálnak. Tehát bízik a saját gyerekében, én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy ő felnőtt, és ha én nem is értek egyet a döntésével, akkor is elfogadom, viszont ha pályára lépek, vagy akkor, amikor a szülők pihenni akarnak, vagy az unokának van szüksége a nagyszülőnek, vagy a nagyszülőnek van szüksége az unokára, akkor viszont aktívan részt vesz az unokák életébe. De azt fontosnak tartom, hogy amikor pályára lépünk nagyszülőként, akkor is betartsuk azért nagyjából, most nem 100%-osan, de nagyjából azokat a szabályokat, amit a szülők alkotnak. Mondjuk a foci szóval érve, hogy a megegyezett taktikát betartsa a jó nagyszülő.
Egyébként nagyon érdekes, amit írsz éppen ezzel a bizalommal kapcsolatban, tehát hogy a szülő bízik-e a felnőtt gyerekében, mert azt írod, hogy nagyon sokszor a konfliktus, amikor beleszól egy nagyszülő, vagy jobban tudja, hogy mit kéne csinálni a gyerekkel, akkor nem is az unokáról szól ez, hanem arról, hogy nem tartja elég felnőttnek a saját gyerekét.
Igen, ez nagyon sokszor van, hogy köztük van konfliktus. Ugye azért tudjuk, hogy amikor születnek a gyerekeink, akkor szülőbe is bemozgat egy csomó feldolgozatlan gyerekkori élményt, tehát amikor neki gyereke van, és hogy egy csomó konfliktust is, ami megoldatlan volt az évek, évtizedek során, és hogy főleg akár a szülő-gyerek viszonyban, de akár az anyós menny, anyós vő, tehát a párom szüleivel is egy sor olyan megdolgozatlan konfliktust bemozgat, és aztán ugye ez a gyerekeken csapódik. Egy sor példát írtam a könyvbe, kezdve az, hogy együtt vásárolnak, és aztán elégedetlenné válik a nagymama az unoka viselkedésével, hogy az mennyire szól a szülőnek, hogy gyakorlatilag a szülő nevelési elveivel elégedetlen. Vagy fordítva is van ez, hogy a gyereke a saját elszenvedett és feldolgozatlan sérelmei miatt mondjuk úgy látja a nagyszülőt, hogy nem lehet rábízni az unokát.
Szerintem a könyvednek az egyik legnagyobb hozadéka az, hogy nem csak leírod, hogy milyen helyzetek vannak, hanem a szülőknek is segítesz megérteni, vagy legalább elgondolkozni rajta, hogy miért viselkedhet úgy a nagyszülő.
Ez egy fontos szempont volt számomra, mert hogy régóta dolgozom pszichoterapeutaként, és sokszor hallgatom mind a két felet, tehát akár a nagyszülő oldaláról egy konfliktust, akár a szülők oldaláról, vagy akár egy felnőtt unoka oldaláról, és hogy néha úgy néz ki, mintha nem egy család lennének. Tehát, hogy mindenki ugye a saját sérelmeink keresztül éli a világot, és nehezen látjuk a másiknak a sorsát, az élet problémáit, hogy milyen életszakaszban van, milyen nehézségei vannak, és ugye ez az igazi elfogadás, tehát hogy pontosan mondjuk szülőként látom a nagyszülőnek az élettörténetét, a nehézségeit, akár a személyiségében, hogy honnan jönnek ezek a számomra nehezen feldolgozható és elfogadható megküzdési módok. Tehát azért a megértés az sokat segít az elfogadásba, meg egy nagyon fontos eleme az érzelmi megélés. Tehát, hogy őszintén tudjunk erről beszélni, de ugye őszintén beszélni is csak akkor tudunk, hogyha én megértem a másik szempontját.
De meg lehet érteni mondjuk egy narcisztikus nagyszülőt?
Hát nehéz, de ha én látom benne a sérüléseit mondjuk, tehát hogy ő kevés szeretetet kapott, és azért annyira narcisztikus, és azért akar annyira középpontba menni, akkor én tudok-e neki valamennyi szeretetet adni, mert ugye azt váltja ki, hogy pont ne szeressem. Mondok egy példát, hogy mondjuk narcisztikus nagymama ugye tömi azzal a gyereket, amit az anya nem enged, pont azért, hogy ő legyen a jó, és anya legyen a rossz. És hogyha én ezt meglátom, hogy ezt nem biztos, hogy azért teszi, hogy engem bántson, hanem azért, hogy ő az unokája szemébe fontosabbá váljon. És ugye ez persze azt váltja ki, hogy én nem tudok vele olyan kapcsolatban lenni, hogy megadjam a fontosság érzését. Pedig pont arra lenne szüksége. Azt szoktam mondani, hogy add meg a császárnak, ami a császárét, de nyilván nem azzal, hogy az én szabályomért megszegheti, hanem hogy másik oldalon hogyan tudom őt fontossá tenni. És nem elkerülöm, meg elmenekülök előlem, mert hogy pont azzal azt üzenem, hogy ő nem fontos. De ez egy nehéz helyzet, azért be kell látni, hogy nagy türelem, meg nagy önismeret is kell, hogy én miért reagálok úgy mondjuk egy narcisztikusra. Tehát mert nagyon sokszor bennünk is van akkor narcizmus, ha ezt nem tudjuk igazán jól kezelni, csak arra nem nagyon látunk rá.
Talán még akkor nehezebb a helyzet, amikor mondjuk az unokán vesszük észre, hogy a nagyszülő hogyan manipulál. Tehát amit így írsz van. Például, hogy amikor a gyerek szorong, hogy jaj, ott hagytuk egyedül a nagymamát, pedig így ő van. Mennyire fél, így beteg,
van.
Stb.
Így van. És hogy ezt is hogyan tudjuk az okokat. Tehát ha én tudom, hogy a Márti nagyszülő ugye panaszkodik az unokájának, hogy ő neki itt fáj, ott fáj, így milyen beteg, és ugye kisgyerekettől megrémül. Ugye a kamaszok már inkább elkerülik akkor a Márti nagyszülő, de a kisebb gyerekre tudhatni. És hogyha erről tudunk beszélgetni, hogy ez megijeszti a kicsit, tehát hogy nem csak az a dolgom szülőként, hogy a kicsit megnyugtassam, hanem hogy keresem azt az okot, hogy a nagyszülő mi hiányzik neki. Hogy jöjjünk többet, vagy legyünk vele többet, vagy beszélgessem vele valaki többet, mert általában a panaszkodás az abból adódik, hogy magányosnak érzi magát, hogy kevés a programja, hogy nem él. Pedig nyilván az ő élete, neki kell a problémáit megoldani, de hogy mi is tudunk segíteni, hogy életteli élete legyen, de nem azzal, hogy elkerüljük.
Belegondoltam, hogy ez a könyved 20 évvel ezelőtt mennyire másként szólna, mert ugye itt sokat írsz arról, hogy bizony a nagyszülők igen gyakran elfoglaltak, dolgoznak. Lehet, hogy igen. Nem szeretnének akkora szerepet vállalni, mint amennyit a gyerekeik szánnak nekik, vagy akár egy válás mennyire megnehezíti már, mint hogy a szülők válása a nagyszülők helyzetét. Szóval, hogy nagyon komplex kérdés ez, hogy ki mit vár el, és hogy mennyit tud adni.
Hát teljesen más ma a nagyszülői lét, ugye a válás is, az unokák nagyon gyakran, főleg kisebb korban, azt a nagyszülőt preferálják, akit a szülő preferál. Tehát ha válás után mondjuk nem beszélek mondjuk az apámmal, akkor azt a nagyszülőt a gyerekek sem, mert hogy nincs kapcsolatuk. Mert hogy nem vittem kicsi korba hozzá, nem volt közös élményük, nem adtam oda, mert hogy én nem beszélek vele. Másrészt azért a kisgyereknek az is fontos, hogy mennyit és milyen minőségben tud találkozni a nagyszülővel, és ez azért a szülőkön múlik.
Igen, de azt írod, hogy az is nagyon fontos, hogy mennyit tud segíteni egy nagyszülő, amikor mondjuk egyedülálló anyuka ott van a gyerekkel, viszont hajlamos átbillenni ez a kapcsolat, és már terhessé válik az anya számára, szóval, hogy nagyon nehéz a határokat megtalálni.
Nagyon nehéz megtalálni. Én azért is írtam, hogy nem attól leszünk nagyszülők, hogy unokánk születik, hanem a nagyszülővé válás is egy tanulási, fejlődési folyamat, amiben a szülők is, a nagyszülők is, meg az unokák is változnak és fejlődnek. Mert nyilván az unoka életkora is meghatározza a nagyszülővel való viszonyt, mert más egy kicsi gyereké, meg más egy kamaszé, aki már éli inkább az önálló életét, meg az önálló kapcsolatait. De emellett még nagyon sok tényező meghatározza. Ugye az egyik, ami nagyon fontos, hogy ma azért ilyen fiatalság kultusz van, és mindenki, mert a nagyszülők is ilyen nagyon fiatalosak, meg fiatalok akarnak maradni, és emiatt nagyon sokan például nagyszülőkorukba kezdik újra a pályájukat, vagy kezdik újra a párkapcsolatukat, mit tudom én, 50-55 évesen, vagy akár 60 évesen, és nyilván ilyenkor a nap az 24 órából áll, tehát kevesebb figyelem, meg idő jut az unokákra. Aztán nagyon sokan még intenzíven dolgoznak, akár pénz miatt, akár hivatástudatból, és emellett azért többen meg már betegek ebből az életkorban, tehát nagyon vegyes a kép, de hogy ez egy tényleg egy közös fejlődési út, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek mi a jó. Aztán vannak a túlsegítő nagyszülők, ugye, akik meg szülőfunkcióban vannak, tehát hogy a saját magányosságukat úgy pótolják, hogy gyakorlatilag fölnevelik a saját unokájukat. Tehát, hogy szülői feladatokat is ellátnak. Mondjuk napokig náluk van a gyerek, ott is alszik, mert könnyebb így óvodába vinni. Mert hogy egy csomó feladatot átvállalnak a szülőktől, de hát ezzel bele is szólnak az életükbe, meg kicsit gyerekszerepbe is tartják a saját gyerekeiket, aki az unokájuk szülője.
Talán a legérdekesebb, vagy a legmeghökkentőbb volt, hogy az elhallgatások mennyire mély sebet tudnak ejteni, illetve, hogy teljesen tönkretehetik a kapcsolatot. Amit írsz arról, hogy vannak transzgenerációs problémák, vagy kérdések, amit muszáj kibeszélni, vagy hogy nem baj az, hogyha az unoka tudja, hogy a nagymama fiatalon mit élt meg, vagy hogy legalább a gyereke tudja a nagyszülőnek. Ez miben jelentkezik? Azt kérem, hogy mondj példát.
Sok mindent adunk tovább. Ugye ezt már a Szeretettel sebezve könyvemben is írtam, hogy a szülőt típusok is mennek tovább, mert hogy a viselkedést automatikusan eltanuljuk, akkor is, ha azt mondjuk kamaszként, hogy soha nem leszek olyan, mint az anyukám vagy az apukám, de akkor is azért egy csomó jegyet hordozunk. Tehát azért mennek a viselkedés minták generációról generációra, ez az egyik átadási forma, de hogy egyre jobban mutatják az epigenetikai kutatások, hogy genetikailag is megy egy csomó tulajdonság, meg a traumák és a sorsok és a megélt dolgok tovább DNS szinten. Tehát amire azt gondoltuk régen, hogy ez lehetetlenség, ma tudjuk, hogy nagyon sokszor például egy előző generáció, aki mondjuk megküzdött a világháborúval, az éhezéssel, akkor kialakított magába, hogy túlélje a nehézségeket, kialakított magába olyan megküzdési módokat, ami az életbe meradást segítette mondjuk egy éhínség vagy egy háború idején. És aztán erre például ilyen kedvezőtlen génhatások aktiválódnak, amit aztán az utódokba is átörökít. Tehát, hogy például szoronganak, például nézték Auschwitzba éhezettek leszármazottjait, hogy a harmadik generációba is a fogyasztói társadalomba nagy tételbe vásárolnak, mert hogy tudattalanul, mert ez a lényeg, hogy ez nem tudatos, hanem tudattalan, félnek attól, hogy éhezni fognak, hogy nem lesz. És nagyon sokszor például ilyen teljesen megmagyarázhatatlan tünet mögött, nagyon sokszor ilyen több generáción áthurcolt trauma van. És ugye ami fontos, hogy ezek azért átírhatók, de ezek is ilyen nagyon mély önismereti munkát igényelnek. Tehát, hogy ezek a félelmek, szorongások, ami az előző generáció sorsából jön. És a harmadik átadás pedig az, hogy a családban milyen ítéletek, hiedelmek élnek. Hát nagyon sok ilyen van, hogy mondjuk a mi családunknak mindenért keményen meg kell dolgozni. És akkor ez megy több generáción át, és már, mit tudom én, a fiatalabb generációnak már mindene megvan, körülbelül már a gyereke is élhetnek, annyi pénze van a családnak, de akkor is úgy dolgoznak napi 12-14 órát, amit maguk se értenek, hogy miért. És hogy ezek a hiedelemrendszerek, ezek tudattalanul megint tovább élnek. Vagy például nagyon sokszor találkozom terápiával, hogy a nagymama ítélete, mondjuk előző generációkról van szó, hogy aki csinosan öltözik, az nem tisztességes nő, vagy aki úgy festi magát, vagy túrúzsozza, és akkor ezek az ítéletek, ez így szinte a lélekbe így beég, és a következő generációk is, ha ezt a hiedelmet viszik tovább, akkor ennek megfelelően viselkednek.
De az üdöbenetes, amit írsz, hogy van például egy ilyen apró dolog, hogy azt mondod, hogy a nagymama túlfélti, túlöltözteti az unokáját, vagy retteg az egészségéért. És akkor nem derül ki a családban, hogy ő valakit elveszített emiatt.
Én rengeteg ilyen esettel találkoztam, hogy mondjuk mindenki tudja, hogy anyukának meghalt egy testvére. De senki nem érti, mert hogy nem kapcsoljuk össze ezeket az információkat, hogy a nagymama azért félti túl az unokát, és transzba van, ha 37-2 a hőemelkedése, mert hogy az ő kezei között már meghalt egy gyerek. És hogyha ebben megint empatikusabbak tudunk lenni, nyilván ezt a nagymamának kéne megdolgozni, hogy el tudja engedni azt a gyerekét, mert akkor nem félti a többieket, de ha ő nem dolgozza föl, akkor muszáj ezzel nekünk nagyobb megértéssel, és nagyon érdekes, hogy azt mutatják a tapasztalatok is, meg kutatások is egyébként, hogyha nagyobb az elfogadás, meg nagyobb az empátia ezek iránt, akkor egyébként kevésbé jelentkeznek a tünetek, mert hogy kevesebb feszültség van körülötte. Mert hogy minél magasabb a feszültségszint, ugye annál jobban emelkednek a szorongások. És hogy én azt a gondolatot is akartam üzenni a könyvemmel, hogy a nagyszülőknek én a legfőbb szerepét abba látom, hogy a család krónikásai legyenek. Mert ugye főleg a kamaszok identitásában ez nagyon fontos, hogy ki vagyok én, ugye keresi minden kamasz gyerek, és hogy ezek a családtörténetek, ezek nagyon pozitív erőt is tudnak adni. Tehát, hogy mire büszke a mi családunk, milyen emberek voltak, akik lehet, hogy nem voltak nagy emberek, de kitartóak voltak, tudtak szeretetet adni, persze néha veszekedtek is, meg mondjuk nem beszéltek hetekig, de aztán meg tudtak békülni, meg tudtak bocsájtani, tehát, hogy mi történik a családi rendszerünkben.
Nagyon sok kérdést teszel föl a könyvedben, amit az olvasónak érdemes saját magának föltenni. Miért?
Ezt azért, mert a legfontosabbnak tartom egyébként az önismeretet. Ugye az önismeret az nem egy tulajdonságlista, hanem azt jelenti, hogy amikor egy helyzetben benne vagyok, tehát akár szülőként, akár nagyszülőként, hogy mi mozog bennem, ami számomra nehezen érthető. Tehát hogyan vagyok én a nagymamával, hogyan vagyok az anyukámmal egy-egy helyzetbe, vagy egy-egy helyzetbe mitől vagyok annyira dühös, vagy mitől szorongok annyira. És ezeket a kérdéseket nem mindig tudjuk megválaszolni, de amiatt nem, hogy nehezen nézünk úgy az egyszerű, racionális magyarázatok mögé. És igazán akkor tudunk jól működni bármilyen emberi kapcsolatba, de a nagyszülő-szülő kapcsolatba is, akkor kevesebb a konfliktus, hogyha jól rálátunk a saját reakcióinkra. És arra is, hogy én mit tudtam volna tenni, vagy mi esett volna jól, hogy tudnám megfogalmazni azt, hogy most mi esne jól, ha mit venne észre a mama, vagy éppen mamaként, hogy mit venne a felnőtt gyerekem észre, de ez először nekem kell tudni. Egy csomó ember ma nem tudja, hogy mi a szükséglete. Tehát, hogy amikor például dühös lesz, most mitől lesz dühös? Mert nem attól leszek dühös, hogy most a mama két csapkával többet adott a gyerekemre, hanem attól, hogy felülbírálja azt, amit én mondok, vagy van ennek még mélyebb szintje. És ezek a kérdések azt szolgálják, hogy egy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy mi mit szeretnénk, hogy egy bizonyos helyzetekben mi az, ami bánt minket, ez a megbántottság, ez honnan jön, és főleg az, hogy mit tudnánk tenni az őszintesség jegyébe és a szükségleteink megfogalmazásával, hogy a helyzet jobb legyen.
Elstipkovics Erika pszichoterapeutával beszélgettünk Nagyszülők a kis padon, 11 tévhit a generációk közötti konfliktusról című új könyvéről, amit, ahogyan a szerző korábbi köteteit is, a HVG könyvek kiadó jelentetett meg.